Jézus Krisztus mondta, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Százhatvankettedik dicséretünk első versét énekeljük együtt. Így kezdődik ez az énekvers. Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk énekléssel az Isten tiszteletünket. 479. dicséretünk szavaival kérjük, hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Mind a négy verszakát énekeljük el ennek a dicséretünknek.
Thank you.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéje most Máté evangéliumából hangzik hozzánk, a 6. rész 5. versétől a 8. versig terjedő szakaszból. Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom tehát Isten igéjét az 5. verstől a 8. versig terjedő szakaszból. Jézus Krisztus mondta, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségüket hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét a mi életünkben, mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői, megtartói is. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk imádságban Urunk szavára. Magasztalunk, Urunk, azért, hogy Te nem néma Isten vagy. Köszönjük, hogy Te kerestél és keresel bennünket, embereket. Megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy van mondani valót számunkra. És köszönjük, hogy ez a mondani való igazából az életet jelenti. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy mi is megszólíthatunk téged. Köszönjük az imádkozás csodálatos lehetőségét. Köszönjük, hogy személyes kapcsolatba kerülhetünk veled, egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy kiönthetjük a szívünket előtted, hogy mindent elmondhatunk neked. Köszönjük, hogy hálát adhatunk. Köszönjük, hogy eléd vihetjük a gondjainkat, a bajainkat, megoszthatjuk a terheinket, mert Te magad hívtál bennünket, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Urunk, köszönjük, hogy Te arra is tanítottál és tanítasz bennünket, hogyan imádkozzunk. Kérünk, segíts, hogy megnyilhasson most a szívünk tanításod előtt. Áld meg így az igére figyelésünket, a Te kegyelmedből egész Isten tiszteletünket. Hadd folytatódhasson, amikor elhagyjuk házadat, kint a mindennapokban is. Hadd lehessen az egész életünk Isten tisztelet. Amen. A 171. dicséretünket keressük meg, és énekeljük Istenünk beszédének a meghallgatására készülve. 171. dicséretünk így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Thank you.
Isten igét a mai vasárnapon Máté evangéliuma 6. fejezetéből olvasom, a 9-től a 13-ig terjedő verszakokat. Ti tehát így imádkozzatok, mondja Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Jézus Krisztus nem csak a legnagyobb imádkozó volt, hanem az imádságnak a legnagyobb tanítója is volt. Legékesebb bizonyítéka ennek a kimeríthetetlen mélységű Mi Atyánk, amelyet minden keresztény ember ismer, és reménység szerint naponta egyszer el is mondja. Úgy is szoktuk nevezni ezt az imádságot, hogy úri imádság. Úri imádság azért, mert az Úr Jézus tanította nekünk. Két helyen fordul elő a Szentírásban ez az imádság. Az első helyen Máté evangéliumában, a hegyi beszédben, a második helyen pedig Lukács evangéliuma 11. fejezetében. Az utóbbi evangéliumban egy rövidítettebb változatával találkozhatunk. És ott úgy olvassuk, hogy amikor a tanítványok odaléptek Jézushoz, azt mondták neki, Mester, keresztelő János tanítja az övéit imádkozni. Te is taníts minket imádkozni. És akkor mondta Jézus ezeket a szavakat, ti tehát így imádkozzatok, és folytatta. Úgy gondolom, testvérek, nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy milyen a mi ima életünk. Egyáltalán milyen a mi kapcsolatunk az élő Istennel. Azt szokták mondani, hogy két jó barát között az összekötő utat sohasem növi be a gaz. Tartják egymással a kapcsolatot. Milyen vajon a mi kapcsolatunk az Istennel? A Jézussal való kapcsolatunkra mi jellemző? Benőtte-e már a gaz, vagy élő kapcsolatban vagyunk vele? Van-e időnk arra, hogy a mi belső szobánkba bemenjünk, ahogy Jézus mondta, imádságban elcsendesedjünk, és hálaadások közepette feltárjuk az Úrnak a kéréseinket? Van-e erre időnk, komolyan vesszük-e ezt, vagy pedig nem? Erről a minta imádságról, az Úri imádságról szeretnék most szólni, Isten segítségével, de nem annyira részletekbe menően, tehát nem az egyes kérésekről külön-külön, hanem átfogóan összességében az egészéről, pontosabban arról, hogy milyen lelkület, milyen szellemiség van e mögött, az imádság mögött. Mi az, amit Jézus tanít nekünk ezzel kapcsolatban, erről a lelkiségről, erről a szellemiségről, ami az imádság hátterében meghúzódik. Így vezeti elő Jézus az imádságot, ti pedig így imádkozzatok. Ez nagyon érdekes, mert Jézus nem azt mondja, hogy ti pedig ezt imádkozzátok, hanem azt mondja, hogy így imádkozzatok. Talán érezzük a különbséget, Jézus nem csak azt tartotta fontosnak, hogy mi az, amit kérnünk kell, hanem azt is fontosnak tartotta, hogy hogyan kell kérnünk. Tehát fontosnak tartotta azt is, hogy milyen lelkülettel tárjuk föl a kéréseinket, kívánságainkat Isten előtt. És Jézusnak javaslata is van, felkínál számunkra egy ajánlatot, egy lehetőséget, azt mondja, hogy ti bizalommal imádkozzatok. Nyugodtan szólítsátok meg az Atyát, az Istent, úgy, hogy mi Atyánk. Tudjuk, hogy az Úr Jézusnak az anyanyelve arámi volt, és arámiul ez a szó, hogy atya, így hangzik, hogy abbá. A gyerekek nevezték így az édes apjukat. Ez a megszólítás tehát nem más, mint egy gyermeknek a szava. És a gyermek, mint tudjuk, a világ legtermészetesebb dolgának tartja azt, hogy odaszalad az édesapjához, nyakába ugrik, és kitárja előtte a szívét, és azt mondja neki, hogy apám, atyám. A gyermek ösztöneiben és tudatában teljes mértékben átéli, hogy az apja és közötte lévő kapcsolat, az egy ősi, megbonthatatlan kapcsolat. Ők elválaszthatatlanul összetartoznak egymással. Amikor a gyermek az apjához fordul, akkor ez nem olyan, mint az, amikor egy idegen emberhez fordul. Amikor egy idegen emberhez fordul a gyermek, akkor félénk, talán gyámoltalan, de amikor az apjához fordul, akkor nyugodt, bizalommal van tele a szíve. A gyermek ugyanis bizonyos abban, hogy az apja jó indulata már az övé, már biztosítva van. Mégpedig egyszerűen azért, mert az apja. Az apja megszereti őt. Gondoljunk egy rövid időre a tékozló fiú példázatára. Mindenki ismeri ezt a történetet. Az angol író Charles Dickens azt mondta, hogy ha ő lelkész lett volna, akkor minden vasárnap ezt a történetet felolvasta volna a szószékről, mert ebben benne van az evangélium lényege, a kereszténység lényege. De csak azért említem most ezt a történetet, mert az a kisebbik fiú ott messze távolba, amikor a halál szélére kerül, akkor magába fordul. Így írja a Biblia, hogy magába fordul, és az édesapjára gondol. Bezreg az én édesapám. Hát milyen jó dolgom volt ott nála. Az ő sok bérese mind-mind bővölködik kenyérben, anyagi javakban. Én pedig itt pusztulok éhen. Érdekes, hogy az apjára gondol, és nem a barátaira gondol, vagy nem a szeretőjére gondol. Az édesapjára gondol. Gondolhatott volna a barátaira is. A nagyobbik testvér tudjuk, hogy amikor szemrehányást tesz az édesapának, a barátaival hozakodik elő. Bezzeg, te apám, soha nem adtál nekem egy tulkot, hogy a barátaimmal elfogyasszam azt, és együtt ünnepeljünk. Kisebbik fiú az édesapjára gondol. Persze, hogy az édesapjára gondol, mert a gyermek és az édesapa között mindig egy bensőséges kapcsolat van. Ez a gyermeki lelkület teszi bensőségessé a mi atyánkot is. Enélkül, a bizalom nélkül az imádság fő ereje vész el. Tehát amikor elmondjuk az úri imát, akkor mindig ezzel a bizalommal kezdjük el, és mondjuk végig, amilyen bizalom a gyermek és az édes apa között megvan. Nyugodtan szólítsuk meg úgy a mi úrunkat, édesatyánk, mi atyánk. Nyugodtan forduljunk felé ezzel a bizalommal. Hadd mondjak el egy negatív példát, amit egy kedves testvérünktől hallottam, egy negatív példát, milyennek nem szabad lennünk az imádságban. A hasonlat szerint egy kislány kint játszik a kertben, és ott vannak a barátnői, egész nap kint vannak az udvaron, játszanak, és véletlenségből ez a kislány beleugrik a pocsolyába. És hát ugye a víz az fröcsköl, felfröcsköl, és koszossá teszi az ő kis kötényét. Foltokat hagy a kötényen a koszos víz. Aztán este, amikor mindenki bemegy a házba, és együtt vannak, akkor ez a kislány praktikákhoz folyamodik, ha mondhatom így, ugyanis fél az édesapjától, fél attól, hogy most le fogják őt szídni, ki fog kapni, mert hogy ugye koszos a köténye. Hát praktikákhoz folyamodik, és a koszos kötényt fehér tűvel elkezdi varni, illetve a kötének azt a részét, ahol a víz foltot hagyott. Azt fehér cérnával átvarja. És amikor az édesapja megjelenik, és megnézi a kötényt, akkor elcsodálkozik, és megkérdezi, hát mi történt, kislányom, mi történt ezzel a kötényjel? Ki varta ilyen csúnyán össze? Ki varta ilyen csúnyán meg? És a kislány hebeg-habog, hazudik. De az édesapa eszén nem lehet túljárni, megnézi, hogy mi van a kötés mögött, és hát bizony meglátja azokat a fekete foltokat. No, ezt a történetet csak azért mondtam el, mert úgy gondolom, hogy mi magunk is gyakran ilyenek vagyunk. Az életünk tele van szennyel, tele van folttal. És ahelyett, hogy a mi édesatyánkhoz fordulnánk, és kérnénk az ő segítségét, hogy tisztára mossa életünk szennyes foltjait, ahelyett mi elkezdjük kozmetikázni, elkezdjük takargatni azokat. Történetnek az volt a vége, hogy kislányom, kérdezi az édesapa, miért nem mondtad el nekem azt, hogy te összekoszoltad a köpenyedet? Én kimostam volna azt. Ugyanígy vagyunk mi is az Istennel. Miért nem mondjuk el azt, hogy mi nyomja a mi lelkünket? Miért nem bízunk meg a mindenható Istenben annyira, hogy elmondjuk bűneinket, hogy megvalljuk azokat neki? Úgy is föltetném a kérdést, hogyan akarunk mi tiszták lenni? Hogyan akarunk az Isten követségében járni, hogyha az életünk tele van szennyes bűnökkel? Bizalmatlanság, vagy bizalom. Vagy megbízom a mindenható Istenben, és reávetem minden gondomat, bajomat, és megszólítom úgy, édesatyám, és megyek hozzá úgy, mint a gyermek, bizalommal, vagy pedig, mint az előbb említett hasonlatban, a kislány, elkezdem takargatni a vétkeimet. A mi atyánk lelkületére nézve akkor kapunk további tanítást, hogyha elgondolkozunk az első három kérésen. Ugye így kezdődik az imádság, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És jönnek a kérések. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ez a három kérés nyilvánvaló, hogy nem rólunk szól, nem a mi problémáinkról szól, hanem Istenről szól, az Isten dolgairól. Egy írásmagyarázó könyvében olvastam egy elég érdekes gondolatot, ő azt mondta, hogy ebben a három kérésben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ebben a három kérésben tulajdonképpen az Istenért imádkozunk. Elolvastam, hát megdöbbentett, érdekes ez a megfogalmazás, hogy Istenért imádkozunk. Lehetséges-e ez? Komolyan gondolta-e az az írástudó? Az Istenért imádkozunk. Hogyha az előbbi apa-gyermek kapcsolatára térünk vissza, akkor azt mondhatom, testvérek, egyáltalán nem képtelenség az, hogy az Istenért imádkozunk az Istenhez. Mert nem olyan képtelen gondolat az, hogy egy gyermek imádkozik a saját édesapjáért. Nem olyan képtelen gondolat az, hogy egy gyermek olyant kérjen az apjától, ami az apja érdekét és az apja dicsőségét szolgálja. A gyerek érzi, hogy ez az ő érdeke is. És úgy gondolom, testvérek, hogy egy egészséges lelkű gyermek mindig azon van, hogy a szüleinek a kedvére tegyen, hogy az édesapjának, többek között az édesapjának a kedvére tegyen. Egy egészséges lelkű gyermek mindig azt gondolja, úgy érez, úgy gondolkozik, hogy apám, légy erős, legyen a tied a siker, legyen tiéd a győzelem. Ugyanezzel a lelkülettel kell nekünk is kimondanunk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Úgy hiszem, valamennyiszer erre szólít fel bennünket az ige, hogy áldjuk az Urat, mindig erről van szó. De menjünk tovább. Az úri ima sajátos szellemiségét ragadhatjuk meg akkor, amikor a következő négy kérésre térünk rá. Ezek már reánk vonatkoznak, ugye így hangzanak, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Négy kérés. Itt már rólunk van szó, illetve a mi problémáinkról. Nagyon érdekes az, hogy Jézus Krisztus nem a problémáink feloldásáért tanít minket imádkozni, hanem a problémáink megoldásáért. Nem azt kell kérnünk, hogy problémáink megszűnjenek, hanem azt kell kérnünk, tanít minket Jézus, hogy a problémáink rendeződjenek. Csak hogy jobban értsük, miről van szó, menjünk végig ezen a négy kérésen. Ugye az első az, hogy minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Olyan érdekes, Jézus nem azt arra tanít, nem azt mondja nekünk, hogy Uram, adj nekem olyan sok pénzt, olyan sok vagyont, hogy a kenyér gondjaim egyszer és mindenkorra megszűnjenek. Nem ezért tanít imádkozni, hanem azért, hogy megoldjuk a problémáinkat az ő segítségével. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. A második, bocsásd meg vétkeinket. Nem azt mondja, hogy Uram, tedd semmisé a reánk vonatkozó törvényeket, ne légy olyan szigorú hozzánk. A harmadik, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És nem azt mondja, hogy add meg Uram, hogy mindenki szeressen bennünket, hogy mindenki jobb szívvel legyen hozzánk. Negyedik, pedig ne vigy minket kísértésbe, ezzel a mi Urunk nem azt mondja, hogy a kísértést el fogom törölni a ti életetekből, nem azt mondja, hogy nem arra tanít imádkozni, hogy Uram, adj erőt, hogy megmutassuk, milyen kiváló emberek vagyunk. Nem, hanem arra tanít, hogy a problémáinkat megoldjuk. Szabadíts meg minket a gonosztól. Nem azt imádkozzuk, hogy Uram, írd ki a világból a gonoszt. Jézus maga is azt mondta, nem azt akarom, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy szabadítsd meg őket a gonosztól. A gonosz, az már jelen van a világban. Már a bűneset előtt is jelen volt. Jelen van a világban. Számolnunk kell vele. Azt hiszem, hogy talán többé-kevésbé érthetően elmondtam. Jézus Krisztus nem a problémáink kiküszöbölését, hanem azok megoldását akarja. Soha senki nem mondta azt, hogyha valaki keresztényé lesz, akkor minden problémája egyszerre elmúlik, megoldódik, kiegyensúlyozott, vidám és derűs ember lesz. Ezt Jézus maga sem mondta. Ő azt mondta, hogy add nekem a te életedet. Ő azt mondta, hogy kövess engem, add nekem önmagadat, add nekem a te lelkedet, a te szívedet. Cserébe megkapod a mennyország összes kincsét. Szeretetet, békességet, türelmet, hűséget, szelídséget, és tied az örök élet. Megtanulod megoldani a problémáidat. Vagyis megtanulsz bízni én bennem. Megtanulod, hogy minden terhedet, minden gondodat, ami a lelki életedet nyomorítja, azt átadhatod nekem. Az Isten ezáltal a tanulási folyamat által, ha mondhatom így, meg akar érlelni bennünket, meg akarja érlelni a mi életünket. Add ide nekem, ami nyomja lelkedet, mondj el imádságban mindent, a félelmeidet, az érzéseidet, a terveidet, adj át nekem mindent. Isten ezáltal akarja érlelni az életünket, arra, hogy az minél engedelmesebb legyen. Isten meg akarja érlelni a mi lelki életünket arra, hogy minél inkább az övéi lehessünk. És hát bizony, ez az érlelődési folyamat, ez nem mindig jelent vidámságot, sőt, sokszor nem azt jelenti, nem boldogságot. Gyakran jelent kiábrándulást, kiábrándultságot, csalódást, nehézséget. Figyeljük meg még egyszer, Jézus nem a problémáink feloldásáért, hanem azoknak a megoldásáért tanít minket imádkozni. Most hadd tegyen fel a kérdést, hogyan oldhatom meg az én problémáimat? Mindenki a személyes problémáit hogyan oldhatja meg a hallottak alapján? Hát sehogy. Sehogy. Önerőmből képtelen vagyok erre. Képtelen vagyok arra, hogy a lelkemet megmentsem. Képtelen vagyok arra, hogy a problémákkal, az élet dolgaival, nehézségeivel szembenézzek. Képtelen vagyok rá. De mit ír az ige? Azt írja, hogy mert én megtanultam, hogy azokban a dolgokban, amiben vagyok, megelégedett legyek. Tudok bővölködni, tudok szűkölködni. Miért? Mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Önmagamtól soha nem fogok megoldani semmit. Nem, hogy az örök élet dolgait. De Jézus Krisztus már megoldott mindent. Jézus Krisztus már megoldotta a te életed összes problémáját. Bizalom kérdése csupán az egész. Vagy elhiszem ezt, vagy pedig nem. Emlékszem, egyszer valakivel beszélgettem, és hát ő sorolta bajait, gondjait, és én meg az evangéliumról beszéltem, közel voltam az Úrhoz, és azt mondta nekem egyszer csak, hogy hát nem lehet mindent Jézussal elintézni, nem lehet mindent az evangéliummal elintézni. Aztán olyan jó, mert egy pár hónappal később, ez egy barátom volt, egy pár hónappal később azt mondta, hogy hát dehogy nem, mindent el lehet intézni az evangéliummal. Mert ez az igazán lényeges kérdés. Jézus Krisztus váltság műve az én életemre nézve az igazán fontos kérdés. És olyan jó, hogyha ezt mi már meglátjuk, ha mi ezt már belátjuk. Hadd mondjak el erre a bizalommal kapcsolatos kérdésre egy Spurgeon-i hasonlatot, biztos sokan ismerjük. Egy kisgyerek ott áll fönt egy magas ponton, és már olyan hosszú ideje van ott, hogy le akar onnan jönni. De hát nem tud, mert kicsi, és nem találja a levezető utat. Talán az édesapja tette őt föl. Le akar jönni, türelmetlen, nem érzi ott jól magát. És ott van lent az édesapja. És az édesapja azt mondja neki, hogy gyermekem, gyere, ugorj az ölembe, mert én elkaplak téged. Na most itt kezdődik a bizalom. A gyermek vagy ugrik, és elhiszi, hogy az édesapja elkapja, megfogja, vagy pedig toporog, toporzékol, elkezd nyavajogni, siránkozni, vegyél le, nem merek leugrani. Hogyha ennél a hasonlatnál maradtunk, akkor elmondhatom azt, hogy nyugodtan leugorhat az a gyermek, vagyis nyugodtan oda bízhatjuk a mi problémáinkat, a mi gondjainkat, az egész életünket az Isten kezébe, mert ott van a legbiztosabb helyen. Végül a mi atyánk befejező szavai is ugyanezt a gyermeki lelkületet tükrözik, amely az egész imádságot áthatja. Ugye a végén azt mondjuk, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amikor ezt elmondjuk, akkor tulajdonképpen nem teszünk más, mint hogy lelki szemeinket felemeljük a mi Urunkra, a mi mennyei atyánkra. Felnézünk egy olyas valakire, aki sokkal hatalmasabb minden embernél, aki sokkal hatalmasabb a mi gondolatainknál, a mi fantáziánknál. Ő a mindenható Isten. De úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a mi atyánk befejező szavaival hitvallást teszünk arról, hogy úgy hiszünk Istenben, mint amilyen bizalommal odafordul a kisgyermek az ő édesapjához. Már utaltam rá az elején, hogy a mi atyánk a gyermekek imádsága. Egész végig erről beszéltem, hogy gyermekek, gyermek és az édesapa kapcsolata. A mi atyánk valóban a gyermekek imádsága, de az Isten gyermekeinek az imádsága. Miközben mondjuk ezt az imádságot, egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az Úr Jézus tanította nekünk ezt az imát. Az Úr Jézus tanította nekünk ezt az imát, aki meghalt helyettünk, értünk a Golgotán, hogy az ő vére által mi is az Isten gyermekei legyünk. Az Úr Jézus Krisztus tanította nekünk ezt az imádságot, aki nagypénteken a vérét adta azért, hogy mi is az Isten gyermekei lehessünk. Csak Isten gyermekeként lehet, és szabad ezt az imádságot is elmondani. Ugye úgy olvastuk az elején, hogy és azt mondja, hogy amikor imádkozol, akkor menj be a te belső szobádba. Ez nagyon-nagyon fontos. Csendesedjünk el, és adjunk időt bátran az Istennek arra, hogy elmondhassuk a mi dolgainkat ő neki. Csak Isten gyermekeként lehet, és szabad elmondani az Úrtól tanult imádságot, de így, Isten gyermekeként, annál bátrabban és boldogabban tehetjük meg ezt. Most, amikor majd az Isten tisztelet végén elmondjuk ezt az imát, akkor próbáljuk meg ezzel a lelkülettel elmondani. Amen. Isten igéjére válaszul a 466. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 466. dicséretünket, az első verszakát, amely így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem, a Golgotán. Meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálás a szívünk neked, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket a lelki élet titkaira. Tanítottál minket imádkozni. Urunk, megvallhatjuk neked, hogy mi helytelenül imádkozunk. Sokszor olyan rossz dolgokat kérünk tőled, amiket nem kéne. Bocsásd meg nekünk, atyánk, hogy a mi imánk tele van önmagunkkal. Bocsásd meg nekünk, atyánk, hogy amikor veled beszélünk, akkor lelki szemeinkkel nem reát tekintünk, csupán önmagunkra és a körülöttünk lévő világra. Köszönjük neked, hogy gondod volt arra, hogy megtaníts minket helyes módon imádkozni. Köszönjük neked, atyánk, hogy nem csak a szavakat adtad elénk, hanem azt a lelkiséget, azt a szellemiséget, ami a szavak mögött van. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz bennünket napról napra. Köszönjük neked, atyánk, hogy hangozhat a te igéd hétről hétre, napról napra. Köszönjük, Urunk, hogy gondod van a mi testi életünkre, gondod van mellette a mi lelki életünkre is. Atyánk, kérünk téged azokért, akik már a tieidek, erősítsd meg őket a hitben, és hogyha eltértek tőled, ha elpártoltak tőled, vezesd vissza őket a hit keskeny útjára. Kérünk téged, atyánk, különösen azokért, akik még nem a tieidek, de ott van a vágyódás a szívükbe. Adj nekik olyan igét, ami a szívük ígér, hogy ők is elmondhassák, hogy már a tieidek. És kérünk, atyánk, azokért is, akiknek még nincs ott a szívében a vágy a veled való találkozásra, akik kigúnyolnak téged, akik kikacagnak téged. Köszönjük, atyánk, hogy a te egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus értük is közben jár a te jobbodon. Köszönjük, hogy az ő imádsága értük is hangzik. Bocsásd meg vétkeiket, mert nem tudják, mit cselekszenek. Atyánk, mi is, akik a tieidnek valljuk magunkat, mi is gyakran nem tudjuk, hogy mit cselekszünk. De köszönjük neked a te kijelentésedet, hogy semmi nem szakaszthat el a te szeretetettől. Emelj vissza magadhoz, újra meg újra. Segíts nekünk abban, add szent lelkedet, hogy lelki szemeinkkel föltekintsünk a Golgotai keresztre. Add, Urunk, hogy naponként oda tudjuk szánni magunkat. Add, Urunk, hogy ne a test kívánsága, hanem a lélek győzzön. Áldj meg bennünket. Kérjük, Urunk, hogy áld meg a betegeinket, a szegényeinket. Áld meg magyar nemzetünket, Urunk. Légy velünk a mai napon, ígéreted szerint, életünk minden napján továbbra is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most mondjuk el akkor közösen azzal a lelkülettel, amilyen lelkületről a mi Úrunk tanított bennünket, az úri imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. A hirdetni valókat mondanám. Ma délután 4 órakor családi Isten tiszteletet tartunk a templomban. Erre az alkalomra hívjuk és várjuk szeretettel a hittanosokat, hittanos gyerekeket, azoknak a szüleit, hozzátartozóit, és hívunk minden gyülekezeti tagot, minden érdeklődőt, hogy egy kicsit mi is lássuk, hogy hogyan folyik a hittan oktatás az iskolában, mert hogy ez a családi Isten tisztelet egy kicsit hasonló jellegű lesz, mint a hittanóra, de annyiban mégiscsak más, hogy a szülőket is valamilyen ügyes módon bevonjuk ebbe az Isten tiszteletbe. Tehát jöjjünk el erre az alkalomra, ma délután 4 órakor. Hirdetni szeretném a hétközi alkalmakat is. Hétfőn este 6 órakor Isten tiszteletet tartunk itt a templomban. Este 7 órakor pedig felnőtt konfirmációs alkalom lesz a gyülekezeti teremben lent. Szerdán 9 órakor nyugdíjas kör, ugyancsak lent a gyülekezeti teremben. Csütörtökön 6 órakor bibliaóra, pénteken 5 órakor konfirmációs óra, tehát most is még lesz a konfirmáció előtt, még lesz egy alkalom 5 órától. Pénteken 6-tól ifjúsági óra, 7-től 20 évesek bibliaórája, és 8-tól pedig este 8-tól bibliakör. A jövő hét szombaton délután 4 órakor kerül sor a konfirmációs vizsgára. Majd egy hét múlva, tehát ránk következő vasárnapon délelőtt 10 órakor ünnepi Isten tiszteletet tartunk, ahol megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Hadd köszönjük meg azoknak a segítségét, akik tegnap eljöttek, nem csak férfiak voltak, nők is voltak, szóval azoknak a segítségét, akik tegnap eljöttek és részt vállaltak a kert rendbetételébe. Nagy mennyiségű sittet sikerült eltávolítani a kertből. Hát munka továbbra is jócskán maradt, de azért ez is már lépés. Köszönjük még egyszer azoknak, akik közreműködtek ebben. Tegnap délután 5 órakor szeretett vendégséget tartottunk a konfirmandusok számára, illetve a szüleik hozzátartozóik részére. Isten áldja meg azokat a testvéreket is, akik ennek az alkalomnak a megszervezésében, lebonyolításában részt vettek. Akik igét olvastak, akik süteménnyel járultak hozzá ehhez az alkalomhoz. Hirdetni szeretném a nyári csendes hetet, erre továbbra is lehet jelentkezni. Július 4-től 11-ig lesz, Kemence nevű községben. Ez a Börzsöny északnyugati részén található település. Jöjjünk el és jelentkezzünk erre az alkalomra is, Varga András presbiter testvérünknél. Szeretném hirdetni az iratterjesztést, különösen is Pálhegyi Ferenc Merre tart korunk embere című könyvét. Gyülekezetünkben Pálhegyi Ferenc előadás sorozatot tart. Ennek az előadás sorozatnak már, ha jól emlékszem, akkor 2 alkalma már lezajlott. Vagy 3? 3. Itt voltam mindegyiken, de rosszul emlékszem. Szóval ezeknek az alkalmaknak a hanganyagát meg lehet vásárolni kazettán. A kazetták ára mindössze 150 forint. Aki igényt tart valamennyi előadás felvételére, az kérjük, hogy jelezze hátul Teri néninél az iratterjesztésben. Végezetül hadd hívjam föl a testvérek figyelmét az adakozásra. Tudjuk azt, hogy Isten a jókedvű adakozókat szereti. Csak egyetlen egy hirdetnivaló megjegyzés a múlt heti adakozással kapcsolatban. A múlt vasárnapi persejpénz 14.350 forint volt. Köszönjük a testvéreknek az adakozást, és most se feledkezzünk el erről. Végezetül a 466. dicséretünk második, harmadik és negyedik versszakait énekeljük el. A megkezdett 466. dicséretünk második, harmadik és negyedik versszakait, második versszak így kezdődik. Szívemet töltse be kegyelmed ereje. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra délután 4 órakor.